A Pallas Athéné könyvkiadó bemutatja Dimitri Kaminsky, Margaretta Colangelo, a hosszú életipar 1.0, a legnagyobb és legkomplexebb iparág az emberiség történetében című könyvét. Az öregedés nem csupán napjaink egyik legégetőbb problémája, hanem az egyik legígéretesebb lehetőség is, állítja a kutatószerző páros. A hosszú élet sikerre rendeltetett, ugyanakkor az előrehaladás ütemét számos tényező határozza meg. Az már most kijelenthető, hogy a hosszú életipar az emberiség történetének legnagyobb és legkomplexebb szektorává válik. Értéke már jelenleg is 17 billió amerikai dollár. A hosszú élet globális iparága jóval túlmutat az öregedés kutatáson és az orvostudományon. A kormányzatokon, az egészségügyi szolgáltatókon, a vállalkozásokon, a technológiákon, az orvosi és pénzügyi intézményeken egyaránt múlik, hogy a népesség növekedés és a várható élettartam megnövekedése pozitív vagy negatív hatással lesz a világra. A Hosszú Életipar 1.0 című könyv bemutatóján meghívott vendégeink voltak. Bánkuti Balog Lilla, a Neumann János Egyetem MNB Tudásközpont MNB Intézet fenntartható pénzügyek központjának mesteroktatója. Professzor dr. Semsey Imre, a Debreceni Egyetem egészségügyi kar prodékánja, a gerontológia tanszék alapítója, volt tudományos tanácsadó. Lehmann Kristóf PhD, a Magyar Nemzeti Bank Nemzetközi Monetáris Politikai és Gazdaságtudományi Ismeretterjesztési Igazgatóságának és a Neumann János Egyetem MNB Tudásközpont MNB Intézet fenntartható pénzügyek központjának vezetője, a beszélgetés moderátora.
Nagyon izgalmas az a könyv és az a témakör, amiről ma beszélni fogunk. A Hosszú Élet Iparág 1.0 című könyvről van szó, és azt gondolom, hogy talán már a cím is olyan, ami némi magyarázatra szorul, és egy nagyon rövid bevezetőben, mielőtt a beszélgetésre rátérnénk, egy-két pontot ragadnék csak meg a könyvből, illetve a könyv kapcsán a szerzőkről. Dimitri Kaminsky és Margaretta Colangelo könyvéről van szó. A két szerzőről talán azt érdemes tudni, hogy bár maga a témakör az rendkívül mély tudományos értelemben, ők mind a ketten inkább az üzleti szférához kötődnek, viszont erőteljesen ehhez az iparághoz kapcsolódóan. Hogyha egy kicsit utána néz valaki az ő életútjuknak, akkor kiderül az is, hogy mind a ketten tulajdonképpen ilyen startup típusú tevékenységet folytattak, illetve folytatnak, azonban rögtön eljutunk oda is, hogy az ő pontosabb, vagy az iparáguknak a pontosabb megnevezés az a deep tech. A könyv egyébként fantasztikus és nagyon-nagyon izgalmas abból a szempontból, hogy az új technológiákat mutassa be. Erre egyetlen egy példa a deep tech kapcsán, hogy egyáltalán hogy lehet elhelyezni ezt a fogalmat, miben más ez mondjuk egy klasszikus startuphoz képest. Alapvetően abban, hogy a deep tech cégeket, vagy a deep tech-kel foglalkozó cégeket úgy szokták besorolni, hogy egyrészt nagyon magas hozzáadott értékű termékeket gyártanak, másrésztről jellemzően olyan iparágakban tevékenykednek, ahol nagyon-nagyon szigorú szabadalmi szabályozások vannak, és vagy ezt akarják megújítani, vagy pedig ezen akarnak átlépni az újításaikon keresztül. Harmadrészt pedig, és talán ez is egy nagyon-nagyon fontos különbség, nagyon erőteljesen és szorosan, szervesen kapcsolódnak a kutatásokhoz. Tehát ebből is kiderül, hogy itt az alapkutatások, illetve az üzleti világnak nagyon szoros összefonódásáról van szó. Elhangzott itt is a bemutatóban, és ez a könyvben is előjön, hogy a legnagyobb és legkomplexebb iparágról van szó. Nagyon röviden előre szaladva, illetve kicsit még árnyalva azt, ami elhangzott, ezek a technológiák, ez az iparág, ez arról szól, hogy hogyan lehet az emberi életet, a minőségi emberi életet, azaz az egészséges életkort meghosszabbítani, és ehhez milyen iparágak kapcsolódnak hozzá, mik azok, amikkel foglalkozni kell annak érdekében, hogy teljes tudjon lenni így az emberi élet. Hogy néhány számpéldát vagy érdekességet kiragadjak, mielőtt a beszélgetésbe belekezdünk, ennek a könyvnek az angol nyelvű bemutatása az 2000 közepe táján volt, akkor a bemutatókor 17.000 milliárd dollárra becsülték ennek az iparágnak a teljes értékét. A könyv szerzői szerint ez 2026-ra 27.000 milliárd dollárra fog növekedni. Ez természetesen komplexen értelmezve, és majd ez itt ki fog derülni a beszélgetésből, hogy ez meglehetősen komplex, még akár a pénzügyi szférát is beleértjük ebbe az iparágba, de azt gondolom, hogy dermesztően nagy számok, elképesztően nagy számokról beszélünk az iparág tekintetében. A címben szerepel az 1.0. Miért 1.0? Alapvetően azért, mert egy viszonylag friss tudományágról, üzletágról van szó, és a szerzők a zérótól, azaz a megszületéstől 2020-ig mutatják be ennek az iparágnak a fő kérdéseit, fő pilléreit. És mint ahogy az kiderül, ez egyébként egy több könyves sorozat lesz. A 2.0, aminek a készítése már folyamatban van, az pedig az 1.0-tól nagyjából az elkövetkező időszaknak a technológiai áttöréseit, innovációit, gyakorlati alkalmazásait próbálja bemutatni, hogy egyetlen egy érdekességet kiemeljek, ami számomra nagyon-nagyon izgalmas volt, mesterséges intelligencia alapú preventív gyógyszerkezelés. Most ebből már mindenki elhelyezheti azt, hogy amikor egy ilyen iparágról beszélünk, akkor itt a legfrissebb tudományos áttörésekről van szó, illetve azoknak gyógyszerészeti, gerontológiai, egészségmegőrzési alkalmazásairól, és mint ahogy ez a könyvből kiderül, egyébként hatalmas nagy adatelemzésről, analitikáról, és talán itt a következő érdekesség, ami szintén befolyásolja, korlátozta eddig ezt a tudományágat, hogy az adatoknak a nagy része az az elmúlt évektől áll rendelkezésre ilyen mértékben, tehát nagyon újszerű az iparág. A könyv egyébként meglehetősen komplexen, 5 irányból és 4 részben írja le ezt az iparágat. Eleinte maga az iparágnak vagy az ágazatnak a komplexitását, kihívásait mutatja be, majd a szakpolitikák, illetve a kormányzati kérdésköröket, itt részben utalva szabályozási kérdésekre, ami minden innovációnál egy kulcskérdés és nagyon-nagyon nehéz kérdéskör. Továbbá az iparágnak a pénzügyi leképeződését, ez egyébként nagyon hosszú rész a könyvben, több fejezeten keresztül erről beszélni is fogunk, mert meglehetősen tág az értelmezés, és nagyon érdekes, hogy ez mennyi szálon keresztül kapcsolódik. Végül pedig talán a legizgalmasabb az iparágnak a tudományos technológiai áttörései és lehetőségei, ami kapcsán azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok érdekesség van a könyvben, és hát bízom benne, hogy itt a beszélgetésnél is ezt ki fog jönni, hogy mennyi áttörésről van szó. Végezetül egy 5. pont még a könyv kapcsán, nem csak egy könyvről van szó a szerzők olvasatában, hanem egy platformról, azaz az ő teljes munkásságukat webalapú platformon le lehet követni, így aki érdeklődik, a könyvön felül a további érdekességeknek is utána nézhet. Én azzal zárnám röviden itt a gondolatokat, hogy van egy nagyon-nagyon fontos mondat szerintem a könyvben, ez pedig úgy hangzik, hogy az egészség az új vagyon. Azt hiszem, hogy 2020 és 2021 az mindannyiunk életében egy olyan fordulópont volt, ami átértelmezett vagy átértelmezésre bírt bennünket, és nagyon-nagyon más megvilágításban helyezte az életünket, és azt, hogy az egészségről hogyan gondolkodjunk. Szerintem nagyon sokan magukba átértékelték egyébként az értékrendjüket, és ezzel együtt azt gondolom, hogy a könyvnek a központi témája, azaz az egészséges életkornak a meghosszabbítása, az mindannyiunk számára egy kulcskérdés, talán 2020 óta jobban fókuszban van. Azt hiszem, hogy ezáltal mindenki közelire érzi a könyvnek a fő mondandóját, és akkor én ezzel rögtön a beszélgető társaimhoz is fordulnék, első kérdésemmel Semsey professzor úrhoz. Miről szól pontosan, és körülhatárolható-e ez a hosszú életipar, illetve valóban gerontológiai szempontból is ez a legkomplexebb és a legnagyobb iparág, ami létezik manapság?
Igen. Én nagyon örülök, hogy részt vettem ennek a könyvnek a kiadásában. Nagyon jó, tehát amikor ez nem egy feladat volt számomra, hanem élmény. Ugyanúgy, mint ahogy én életemben túl sokat nem dolgoztam, mert nekem mindig hobbi volt a dolog, ez is valami hasonló volt. Ez nekem egy nagyon jó olvasmány volt, hiszen ennek jó részéről én magam nem tudtam, pedig ebben a témában szakembernek gondolom magamat. Nagyon jó könyv, mint ahogy elhangzott egy bevezető könyv, ami azt mutatja, hogy mi történt idáig, nagyjából vázolja esetleg, hogy mi az, amilyen irányokban, továbbiakban fognak még különböző részeket is hozzátenni. Komplex, és ez az egyik, ami nagyon jó ebben a dologban. Mindenki, én is kísérletes gerontológiával foglalkoztam, ami azt jelenti, hogy fogja az ember kísérleteket végez, annak érdekében, hogy leírja az öregedést, megtalálja az öregedés okát, stb. Én ennek a résznek töredékét voltam képes átlátni. Tehát láttam, hogy nem vagyok képes felfogni az egészet, mint olyan. A másik, amit én is észrevettem, hogy ezen a vonalon nincs ilyen megközelítés. Mindenki a saját kis részében, és akkor úgy el van, és jó. És ők először fogták azt, hogy összerakták az egészet, mind ami egybe tartozik. Tehát az volt, hogy a legkomplexebb. Igen, a legkomplexebb. Tehát ez az egyik, ami miatt ez a könyv nagyon jó. Nyilvánvalóan van még néhány olyan rész benne, ami szintén erősíti a könyvnek az értékeit.
Rögtön akkor azt szeretném is megjegyezni, hogy professzor úr a Debreceni Egyetemen a gerontológiai tanszéknek az alapítója, és hogyha lehet ilyet mondani, akkor a tudományágnak a hazai megalapítója és a műhelynek talán legnagyobb építője. Úgyhogy ha valakitől igazán belső információkat és szakmai rejtélyeket tudhatunk meg Magyarországon, akkor az professzor úr. Úgyhogy sok kérdésben bízom is majd benne, hogy sok érdekességet tud nekünk elmondani, már csak azért is, mert én azért egy kicsit kutattam, és kiderült az is, hogy professzor úr labormunkákban is több évig, tehát kutatóként is laborban is dolgozott sokat, illetve pályáját több évben külföldön, az Amerikai Egyesült Államokban is ilyen témakörben folytatta, úgyhogy azt gondolom, hogy mind a hazai, mind pedig a külföldi tapasztalatai alapján nagyon-nagyon sok érdekességet mondhat el majd itt nekünk. Nem tudom, hogy erre most van egy gyors reflexió, hogyha...
Igen.
Igen.
Valóban, tehát amikor ez egy olyan, tehát maga a gerontológia, az öregedéssel foglalkozó tudomány, az egy nagyon fiatal valami. 1939-ben datálódik, akkor jelent meg Németországban az első folyóirat, amitől talán kezdhetjük ezt az egészet. Tehát egy nagyon-nagyon fiatal disziplináról beszélünk, és itt gyakorlatilag tárháza van mindenféle lehetőségnek. Tehát nekem nem kellett behatárolnom a kutatásomat, azt csináltam, amit akartam. Tehát szinte alig volt feltárva maga a tudomány, mint olyan. És mivel itthon kevesebb lehetőség volt erre, ezért az ember kiment már csak tanulni is, a lehetőségeket is kihasználni, és Egyesült Államokban, Németországban, Angliában, Japánban, tehát elég szerteszét mentem a világba. És valóban, tehát legtöbb ember a maga pici kis területén szakember, legjobb esetenként, aki mindent tud arról. Egy idő múlva, mikor már kevesebbet foglalkoztam kutatással, és többet kellett oktatással foglalkoznom, akkor viszont meg kellett tanulnom a gerontológia összes többi részét is, hiszen nem beszélhetek olyanról, amit nem ismerek. Tehát ilyen értelemben valóban egy olyan széles tudásra és látókörre tettem szert, most ne vegyék szerintelenségnek a dolgot, amit kevesen tudnak a világon. Tehát nagyon sok, nagyon jó szakember van a saját részterületén, és viszont kevesen látják az egészet, mint olyan, ami nagyon nehéz átlátni. És ebben segít ez a könyv, hogy hogyan lássuk át ezt az egészet, és igen, az internet platformon nagyon-nagyon sokan fel lehet iratkozni náluk különböző hírlevelekre, stb., tehát lehet értesülni a legújabb eredményekről is. Bizonyos fajta kis háttértudás azért szükségeltetik ahhoz, hogy az ember behatóban megértse a dolgot, de maga ez a könyv is olyan, akit én nagyon tudok ajánlani bárkinek, mindenféle háttér nélkül is.
Köszönjük szépen ezt a plusz kiegészítést, és azért is vagyunk nagyon szerencsés helyzetben, mert mivel rendkívül komplex, és elhangzott, hogy a legkomplexebb iparág, és az is elhangzott már, hogy a pénzügyi részéről is van szó, szerencsére itt van velünk Lilla is, aki közgazdász, és egyébként több évig ő is dolgozott külföldön, egészségiparban, jól emlékszem, Spanyolország volt a...
is.
Brazíliában, Dániában, Spanyolországban.
Bocsánat, elfelejtettem, igen, a mikrofont használni, köszönöm a fordítást.
Így van, és akkor egy picit, hogyha a könyv egyik szegmensére fókuszálnánk, akkor én arra kérnélek meg, hogy a látszólag oda nem illő szektor, iparág, ami a pénzügyi szektor, amit alapvetően szerintem nem kötünk össze jellemzően a születéskor várható élettartammal, az hogy kötődik ide? Mi lehet a szerepe ebben a hosszú élet iparágban?
Most ugye a könyv magyar nyelv verziójának a kiadását ünnepeljük azzal, hogy itt vagyunk, de az eredeti angol nyelvű verzióban van egy ilyen szójáték, aközött, hogy health és wealth, vagyis az egészség és a vagyon. És azt is összekötik, hogy health span, azaz az egészségben eltöltött éveknek a hossza, és wealth span, vagyis a vagyonban, vagy legalábbis egzisztenciális biztonságban eltöltött éveknek a hossza. Mert ugye, hogyha ebben gondolkodunk, hogy 100, akár 120 évre kitolódhat születéskor várható élettartam, ugye akkor ezeknek a már nem túl aktív éveknek a vagyoni megoldását valahogy fedezni kell. És ilyen szempontból nagyon nagy szerepet kap az öngondoskodás és az előre tervezés. És hallottam egy ilyen nagyon érdekes dolgot, hogy ugyanúgy, ahogy ugye a vagyoni tervezésben, hogy a személyes pénzügyekről beszélünk, mondjuk nyugdíj vagy ilyesmi esetén azt mondjuk, hogy rendben x éves korodra mi az a vagyon, vagy mi az a havi jövedelem, amiből te szeretnél megélni nagyjából, amire szükséged van. És ugyanígy az egészségiparban ennek a precíziós medicínának, amiről szerintem majd beszélni fogunk, ami a mostani egészségiparnak tulajdonképpen a legelőretartóbb része, van egy olyan elképzelés, hogy ugye mindenkinek van egy marginális évtizede. A marginális évtized az az utolsó 10 év, amit az ember leél a halál előtt. És azt mondják, hogy mik azok a készségek, amit te szeretnél tudni megcsinálni ebben a marginális évtizedben. Szeretnéd azt, hogy fel tud kapni az unokádat, mikor feléd szalad? Szeretnél egyedül tudni leülni a földre, felkelni onnan? És hogyha ezeket szeretnéd megcsinálni, mondjuk 90 évesen vagy 100 évesen, akkor tudva azt, hogy nagyjából hogyan csökkennek az embernek a képességei, mi az a fittségi szint, ahova most el kell ahhoz jutnod, hogy csak odáig romoljál le. És ilyen szempontból ez a vagyoni és az egészségbeli tervezés ugye nagyon szorosan összekötődik. És ugye erről a demográfiai válságról, vagy ezüst cunamiról szokás úgy beszélni, mint egy probléma, de a szerzők itt ugye ezt megpróbálják kicsit egy lehetőségként átkeretezni. Úgy is beszélnek erről a közel 1 milliárd emberről, aki most már globális szinten 50 év fölött van, mint a 7. kontinens. Azt mondják, hogy ez hatalmas lehetőség, hiszen vagyonilag itt olyan affluens emberek vannak ebben benne, akiknek ugye a pénzét valamilyen formában be kell fektetni, kezelni kell, és ebből mindenféle újfajta termékek, akár derivatívák is származhatnak. Egészen olyan messzire mennek a szerzők, hogy azt mondják, hogy egy specializált tőzsde is létrejöhet, hasonlóan a NASDAQ-hoz, ami kifejezetten az öregedés, illetve az időskori vagyonkezelés technológiájával, azaz az age tech és a wealth tech cégeknek bevonásával jöhet létre. Arról is beszélnek, hogy tulajdonképpen a nemzeti nyugdíj egészségbiztosítási rendszerekből származtatott határidős piacok akár egy ilyen nemzetközi befektetési területté válhatnak. Tehát látszik, hogy önmagában annak, hogy így kitoródik a várható élettartam, és ugye az egészségünk lesz a legfontosabb vagyontárgyunk, ahogy Kristóf ezt már mondta, hatalmas szerteágazó következményei vannak, a személyes, és ugye az intézményi, és még az országos pénzügyek szintjén is.
Számomra egy nagyon érdekes rész volt a könyvben, hogy már most a jelenben micsoda kiépült pénzügyi hálója van, és szervezeti leképeződése van ennek. A könyvben vagyonalapokat említenek, ami kifejezetten ezt az iparágat célozza, és nagyon komoly összegek szerepeltek ott a könyvben már most meglévő pénzügyi termékek esetében. Úgyhogy látható, hogy erre nagyon gazdagon és széleskörűen elmozdult az iparág. Másik oldalról pedig az egy szerencse szerintem ebből a szempontból, hogy maguk a szerzők is üzletben érdekeltek, és ilyen oldalról is próbálják megközelíteni a kérdést. Egy pillanatra azonban szeretnék visszakanyarodni a tudományos résznek ahhoz a feléhez, ami szintén már itt elhangzott, és a könyvben is szerepel, szerzők is hangsúlyozzák, hogy az adatok, a rendelkezésre álló adatok, amik áttörést hozhatnak, azok jellemzően az elmúlt néhány évben vagy néhány év óta állnak olyan mennyiségben és feldolgozható módon rendelkezésre, hogy abból tényleg jöhetnek ezek az áttörések. Hogyan kell ezt megértenünk? Professzor úrra nézek egy pillanatra, és miért van egyáltalán az, hogy ennyire szűk ez az idő, amiből ezek az áttörést megalapozó adatok, adathalmazok, idősorok rendelkezésre állnak?
Ez mindig is így volt egyébként. Tehát mindig a legutóbbi időszak volt az, amelyik, csak mondok egy példát, mondjuk az elmúlt 2 évben annyi tudományos adat született, mint azelőtt összesen. Tehát ez ilyen értelemben. És valóban nagyon-nagyon sok adat áll ma már rendelkezésünkre, és amikor én is kutattam, már észrevettem, hogy nem vagyok képes átlátni az egészet. Amúgy se egy ilyen tároló típusú agyam van nekem, de nem tudtam átlátni. Annyira komplex és annyira bonyolult, hogy nem tudtam átlátni. És ebben van hatalmas szerepe az ebben a vonatkozásban is megjelenő mesterséges intelligenciának. Picit időnként félünk tőle, mármint a mesterséges intelligencia, hogy mi fogod tenni, filmek keletkeztek róla, hogy meg mind fogják kiérteni az emberiséget, stb. De félretéve ezt. Amerikában különböző cégek igazgatói tanácsában ott ül a mesterséges intelligencia. És amikor ő azt mondja, hogy nem, akkor nem történik meg az üzlet. Ha ő azt mondja, hogy igen, akkor igen. Tehát kvázi vétójoga van, hiszen átlát olyan dolgokat hatalmas adatfeldolgozás révén, amit az ember nem. Egy darabig legalábbis most még én nem félek attól, hogy átveszi az uralmat a mesterséges intelligencia, az viszont egészen bizonyos, hogy olyan dolgot képes megtalálni, kitalálni, amit a kis szűk emberi agy miatt az ember nem képes. Tehát segítségünkre lehet a mesterséges intelligencia későbbiekben megtalálni olyan dolgokat, amit mi esetleg hosszabb idő múlva. Tehát mindig jön egy-egy nagyon okos ember, egy-egy zseni, stb., aki nagyon jól kristálytiszta átlátja, előrelát, stb. Ebben tud nekünk segíteni a mesterséges intelligencia, hogy a már most meglévő hatalmas adatmennyiséget, amivel az emberi agy nem tud mit kezdeni, képes feldolgozni. Nyilván mi leszünk azok, akik megmondjuk és megtanítjuk neki, hogy hogyan és miként, mert annak megfelelően lesz majd képes eredményeket létrehozni, de már ma vannak olyan eredmények, amelyek a mesterséges intelligencia nélkül nem lennének.
Én azt hiszem, hogy itt az elmúlt hetekben, aki a híreket követte és a ChatGPT érdekességeinek utána tudott nézni, az sok pozitív példát láthat arra vonatkozóan, hogy mennyi érdekességet és mennyi bízunk benne pozitív dolgot hozhat a mesterséges intelligencia, ami különösen talán ebből a szempontból igazán fontos lehet. Az adatfeldolgozásban meg azt gondolom, hogy még inkább, mert big data-tól machine learningen át rengeteg olyan alkalmazás van, ami vélhetőleg gyorsan le tudja győzni az embert, és segíthet a valódi áttöréshez. Viszont mivel a könyv nagyon-nagyon érdekes, és nagyon sok, tényleg komplex a téma, sok minden van, egy másik érdekes kérdéskört hoznék elő, ami talán azt gondolom, hogy az olvasó számára egy kicsit közelebbi, vagy élményszerűbb és fontosabb kérdés a mindennapi élet szervezése szempontjából. Mi már előzetesen professzorul értekeztünk, hogy ezt másképp is lehet értelmezni. A könyvben az szerepel, hogy a 30-as évektől, életkortól biológiai értelemben megindul az öregedés, és innentől kezdve szükséges a prevenció, illetve intervenció annak érdekében, hogy az ember megtegyen mindent életkorának, vagy egészséges életkorának meghosszabbítása érdekében. Szerintem érdemes itt egy picit megállni, és mindkét beszélgető társamra néznék, hogy mi az, amit tehet a mai tudományállás szerint az ember annak érdekében, hogy jól éljen, egészségesen éljen, és a maga részéről a technológiát leválasztva megtegyen mindent az egészséges élet érdekében.
Kezdjem én?
Nyugodtan.
Rendben, akkor legalább Semsei professzor úr ki tud javítani azok után, amiket mondok, mert én ugye nem vagyok orvos, lassan doktor leszek, de közgazdász, úgyhogy senki ne forduljon hozzám ilyen ügyben. Viszont gyakorló hipohonderként azért összeírtam pár dolgot. Én nem annyira vagyok annak híve, hogy így nagyon gyógyszeresen kezeljem az öregedésemet egyelőre, bár tudom, hogy többek között az olyan szerek, mint a metformin, ami ugye a 2-es típusú diabétesz kezelésére alkalmazott, azt például egy ilyen öregedés lassítószernek tartják, a resveratrol, szintén néhány, de majd ezek, tehát hogy kérem, hogy nézzék Semsey professzor úr arcát, ahogy rázza a fejét.
Azért te is tartozol egy kis magyarázattal most már.
Illetve még így említeném ugye a rapamicint, a liraglutidot, dulaglutid, szemaglutid és a társai, de ezekről most nem, én nem beszélnék. Viszont arról beszélnék, hogy ami az első és legfontosabb, és a jól létnek, az egészségnek az alfája és az omegája, az a jó alvás. És azt hiszem, hogy ez kicsit alulértékelt így a mai ilyen hustle culture jellegű kultúránkban, hogy ugye minél jobban pörgetjük a munkát. Nem baj az, hogyha itt-ott lecsípünk egy órát az alvásból, pedig nagyon-nagyon fontos. Kifejezetten az alvásnak két olyan fázis, ami a mély alvás, illetve a REM alvás, azaz a rapid eye movement, vagyis a gyors szemmozgásos alvás. Ugye az első ezek közül az, ami a mindenféle regeneratív folyamatokat, hormonális háztartást befolyásolja. Az utóbbi az, ami hasznos az érzelmi feldolgozás, kognitív folyamatok szempontjából. És a jó alváshoz nagyon lényeges az, most figyeljetek, cirkadián ritmus, mindig ugyanakkor menjünk el aludni, legyen sötét, legyen hűvös a szoba, kerüljük a koffeint, lehetőleg már 12, de legalább 10 vagy 8 órával az alvás előtt. Ezen felül nagyon hasznos az, hogyha kora reggel fény kerül az ember szemébe, természetes fény, nem a bőrére, kifejezetten a szemére. Miért fontos? Azért, mert a kortizol hormonnak a szintjét így befolyásoljuk olyan módon, hogy kimaxoljuk a reggeli órákban, azaz később nem fog annyira bezavarni mondjuk az alvásban. Ugyanígy érdemes reggelre tenni a testmozgást, hideg zuhanyt alkalmazni. És még nagyon lényeges az orrlégzés, ezt nem gondolna az ember. Mert hogyha valaki nem az orrán lélegzik, az alvási apnoiban szenvedhet, ami azt jelenti, hogy ugye néha így felhorkan, kimarad egy-egy légzés, és ez szintén nagyon negatívan befolyásolja az alvásnak a minőségét. Tehát ne gondoljuk azt, hogy jól alszunk pusztán azért, mert könnyen el tudunk aludni, és elég órát alszunk, az alvásnak a minősége is nagyon számít. És felírtam még más dolgokat is, de szerintem a Kristóf itt néz rám, hogy ez már így éppen elég, úgyhogy átadnám a szót Semsey professzor úrnak.
Nem, én döbbenten nézek, hogy milyen szakifejezéseket tudtál. Ezzel együtt átadhatjuk a szót professzor úrnak.
Ahogy az ember, mint én is, ugye, szép lassan öregszik. Én is megyek, nemrég volt az 50 éves érettségi évfordulónk, tehát ebből úgy nagyjából már lehet számolni, hogy hol is tart az ember, tehát lassan a 70-nél. És ugye többiek mindig tudják, hogy én mivel foglalkozom. Ugye megmondod, adsz pirulát, ugye? Pirulát adsz? Mondom, nincs pirula. De, hogy? De mondom, van más. És az mi? Hát mondom, nagyon jól tudod. Tehát, hogy mit lehet tenni? Azon kívül, hogy rezveratrol, bár én ennek a természetes formáját jobban szeretem a vörösbor formájában, ami tudományosan bizonyított tény, hogy 5 évet képes hozzátenni az ember. Tehát nem szabad ezeket annyira lebecsülni. 5 évet képes hozzátenni az ember élettartamához. Ha az ember naponta, 2 naponta, 3 naponta egy pohárnyi vörösbort iszik meg a rezveratrol miatt. Aki nem iszik, nem jár jól. Aki többet iszik, ahogy szoktam mondani, az meg alkoholista. Tehát a mérték. És vannak ilyen dolgok, mind ami. Emellett mondhatnám még a zöld teját is, ami szintén ilyen dolog. Ez is tudományosan bizonyított, mint ezt Japánban csinálták. Aki zöld teját iszik, 5 évvel tovább él, mint aki nem iszik zöld teát. Ugye a zöld meg fekete között apró különbség van, az egyik fermentált, a másik nem. Tehát a dolog lényeg a zöld most ebben a vonatkozásban. Én nagyon szeretem a zöld teát, időnként szoktam esténként otthon egy kis vörösbort fogyasztani, stb. Tudományos tény még nincs arról, hogy aki zöld teát és vörösbort is iszik, az vajon mennyit tud hozzátenni. Nem, valószínűleg nem 10, de ha 7, már jól jártunk. Tehát a dolog lényege a következő. Vannak olyan dolgok már, amelyekről tudományosan bizonyított, hogy igen, képesek hozzájárni az ember hosszabb és egészségesebb élettartamához. Emellett meg van még egy rakás olyan dolog, amit szinte mindenki tud, csak nem csinálja. Miért? Tehát, ahogy szoktuk mondani, mindenki szeretne hosszú, egészséges életet élni. Itt a kulcs szó a szeretne. Szeretni és akarni két különböző kategória. Aki akar, az megtervezi, tesz érte, stb. Stb. Tehát nagyon jól tudjuk, hogy mit lehetne csinálni. Felnyitják a nőklapját, stb. Stb. Jönnek benne a tippek, ezt tedd, ezt csináld, ezt tegyél, ezt ne egyél, így mozog, stb. Stb. Tehát van egy csomó olyan dolog, amiről tudjuk, hogy jó. És az esetek többségében az emberek is sok mindenről tudnak, hogy mi a jó. De nem csinálják. Nem tudom miért, szoktam mindig kérdezni a diákokat is, hogy ugye 130 év az a maximum nagyjából, ki szeretne 330 évig élni? Rajta kívül senki nem. Ja? Na. Tehát, és ekkor szoktam azt mondani, hogy miért nem akartok hosszú egészséges életet élni? Egy csomó olyan dolog van, ami ma rendelkezésünkre áll, tudjuk, hogy mi az, és nem csináljuk. Az alvás is ilyen, bár abban már vannak apró problémák, tehát amikor az ember így öregszik, mint én, nagyon szeretne aludni, mély fázis, nem fáj minden, csak az már nem egészen úgy néz ki, hogy fiatalabb kor van. Tehát a dolog lényege a következő. Sok olyan dolog van, ami ma rendelkezésünkre áll, akár tudományos megközelítésben, akár pedig az életmódunkkal kapcsolatban. Tehát például a fizikai aktivitás az igenis segíti az embernek a hosszú egészséges élettartam elérését. Ugyanúgy megvannak a táplálkozásban rejlő lehetőségek, ha már csak erről van szó, amit az előzőekben is említettünk. Tárháza van. Emellett a harmadik nagyon nagy témakör, ami fontos ebben, az a gondolkodásmódunk. Hogy hogyan gondolkodunk, miről gondolkodunk. Megszabja magát az életünket, hogy miről gondolkodunk, és hogyan gondolkodunk. Ennek megfelelően hogyan kezeljük az életünket, hogyan irányítjuk, például hogyan kezeljük a stresszt, ami nagyon fontos. A stressz az ölni tud. Nagyon fontos, hogy hogyan kezeljük a stresszt. Mennyi stressz nélkül meghalunk. Tehát stresszre szükségünk van. A túlzott mértékű stressz meg megöl bennünket idő előtt. Legtöbbször úgy történik a folyamat, hogy az immunrendszerünket tönkreteszi, betegek leszünk és meghalunk. Ha viszont a gondolkodásmódunk olyan, tehát ez még amit az életmód mellett nagyon keveset szoktak hozzátenni, a gondolkodásmódunk miatt ugyanúgy hozzá tudunk tenni évtizedeket is. Tehát ha mindazt a tudást, amit a gerontológusok már összegyűjtöttek, azt, hogy szoktam mondani, egy kis tölcsérkével mindenkinek a fejébe szépen bele tudnánk tölteni, akkor most egyik pillanatról másikra 20 évvel lehetne megnövelni az átlag életkort, és ezen belül is legalább 15-tel az egészségben eltöltött életkort. Csak azért, mert tudjuk, hogy mit, és csináljuk. Tehát a következés nagyon fontos, hogy csináljuk. Tehát vannak lehetőségeink, már ma is. Nem kell várni a pillulára. Nincs. Nagyon sokáig nem is lesz. És mivel az öregedésnek nem egy oka van, soha nem lesz egy pirula. Lesznek majd pirulák, erre, arra, amarra, de addig is. Tehát ha valaki úgy vezeti az életét, ahogy a legoptimálisabb, mindenki, kivétel nélkül szinte 120 évig élhet. Tehát nem az, hogy az én nagymamám is, meg mit tudom én, és a genetika. Nem, semmi köze nincsen hozzá. Genetika miatt az ember behatárolása nem 120, ha azt veszem maximumnak, mert ugye 121 volt, aki bizonyítottan leghosszabb ideig élt, azt veszem, 115, genetika. Ennyi. Az összes többi nem genetika. Az én vagyok. A gondolkodásmódom, az életmódom ennek megfelelően, hogyan táplálkozok, mennyire vagyok fit, hogyan kezelem a stressz, és így tovább.
Több nagyon érdekes dolog is elhangzott, és gondolok itt az életmódra, a stresszre. És számomra a legmegdöbbentőbb egyik állítása a könyvnek, rögtön az elején az egyik tévhit volt, ami azt mondta, hogy a fitség és a sport az tévhit, hogy meghosszabbítja az életet, illetve az élethosszt. Ugyanakkor rögtön a következő pontokban, ahol meg nagyon fontos megállapítások vannak, ott az hangzik el, hogy a kontrollált stressz az pedig bizonyítottan tudja növelni az egészséges élethosszt. Én is olvastam már sok helyen azt, hogy rövid, nagy intenzitású testmozgások, mérsékelt izomépítés az rengeteg betegségnek a megelőzője lehet. Lehet-e ez alapján egyértelmű választ adni a testmozgás fittség kérdésére életmódi szempontból, és mindkét beszélgető társamhoz fordulnék?
Lehet.
Szavazzunk.
Ez nagyon gyors volt.
Igen, akkor elárulom ezt a műhelytitkot, hogy ezt már előtte is itt beszéltük, hogy ugye a könyvnek a legelején, hogyha kinyitjátok ott a, na most félkézzel nem tudom, de hogy a tévhitek között, vagy akkor odadom, ott van ez, hogy a testmozgással önmagában nem lehet meghosszabbítani az életet, és a professzor úr pedig mondta, hogy hát pedig dehogy nem. És én utána olvastam ennek, mert ugye Kristóf már előre azért nagyjából elmondta, hogy miket szeretne kérdezni, és megnéztem, hogy pontosan mit írnak a szerzők, és a szerzők védelmében elmondanám, hogy ők úgy értik ezt, hogy igazából még az olyan általánosságban pozitívnak mondható dolgok, mint a testmozgás is, nagyon kell, hogy személyre szabott legyen, mert adott esetben például egy olyan ember, akinek szív- és érrendszeri betegsége van, olyan formájú, vagy valamiféle porcokkal, izomzattal, stb. Összefüggő károsodás, aminek nem tesz jót a testmozgás, esetleg annyira tenyezett környezetben lakik, hogy kifejezetten rosszat tesz, hogyha kimegy a szabadba testmozgás végezni, akkor nem lehet ezt elmondani, hogy a testmozgás egyértelműen pozitív lenne, de szerintem ez inkább arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy amit a szerzők sokat emlegetnek, van ez a P4 vagy 4P orvoslás, ami egy ilyen, hát egy betűszó. Az első P ebből a personalized, azaz, hogy egy személyre szabott orvoslás, a második a precise, ez a precíziós orvoslás, ami már tényleg arról szól, hogy nem is csak a megelőzés, hanem hogy a minden biomarker a lehető legoptimálisabb tartományon belül legyen, és még az egészséges emberből is kihozzunk egy még egészségesebbet. A harmadik P az a participation, azaz a pácienseknek a közreműködése, ami nagyon lényeges, ugye a könyvben is leírják ezt, hogy mi magunk vagyunk a saját egészségünknek a legjobb menedzserei. És átalakul olyan szempontból az orvoslás, hogy most már az orvosok nem mint gatekeeperök, kapu őrök vannak jelen, hanem igenis a hétköznapi embernek is valamiféle biológiai ismereteket érdemes szereznie, és a saját jellemzőit figyelembe véve figyelni aktívan az ő egészségi állapotát, és ez alapján konzultálni az orvosával. És ugye a negyedik P pedig a prevention, a megelőzés, amit ismerünk. Tehát, hogy ennek a keretén belül írták azt itt a szerzők, hogy még a testmozgással is vigyázni kell, azt is személyre kell szabni.
Egyébként tudományosan bizonyított tény, hogy a testmozgás az segíti az embernek a hosszú egészséges életét. Úgyhogy ezt elképzelni, hogy az embernek ott van a DNS-e, ez itt a DNS, jó? És akkor azon vannak mindenféle ilyen kapcsolók. És attól függően, hogy maga az ember hogyan él, ezek a kapcsolók különböző állásban vannak. A sport ezeket a kapcsolókat képes olyan állásba átállítani, már egy fél éves, heti, háromszori, fél, egy órás mozgás után is, hogy az embernek a szervezete sokkal jobban működik. A mozgás azért, nem csak azért szükséges, hogy az ember helyet tudjon változtatni. Az izmaink olyan anyagokat termelnek, amelyekre a többieknek szüksége van. Izom nem mozog, többiek éheznek. Tehát valóban, de meg is egyeztünk abban, hogy mindig a mérték. Tehát aki nagyon sokat, és említettük itt a olimpikonjainkat, akik talán egy kicsit túlzásba is viszik ezt a dolgot, szintén az egyik oldal a pacinak, a másik pedig az, amikor az ember nem mozog, nagyon vagy nagyon keveset mozog. Tehát mozognunk kell, ugyanúgy, mint az összes többit, nem szabad túlzásba vinni, és nem szabad elfeledkezni sem róla. Tehát ez nagyon, a másik pedig a prevenció, ami szintén egy rendkívül fontos történet idő miatt. Én mindig, amikor tanítom a gyerekeknek is az egyetemen a gerontológiát, és akkor mondom például, hogy 50 év korú után minden embernek évenként legalább egyszer el kell menni az orvoshoz, kis rutin, nagy rutin, stb. Ugyanakkor el is mondom azt is, hogy a magyar egészségügyi rendszer nem erre van beállva. Tehát én oda megyek az orvoshoz, és mondom neki, hogy csináljunk akkor kicsit, Mit? Van valami baja? Nincs. Hát akkor mit keres itt? Ugye? Szoktam mondani, hogy hekkeljük meg a rendszert, mondom, hogy oh, itt fáj, ott van, nekem úgy fáj, minden. És akkor szépen kis rutin, nagy rutin, és akkor megvan az ellenőrzés. Most legutóbb, legnagyobb meglepetésemre felhívott a körzeti orvosom, 8 év után, akkor is akkor azért találkoztunk, mert a jogosítvány meg kellett hosszabbítanom, be is kellett neki mutatkoznom, hogy itt van a papír, stb. És akkor mondta, hogy van egy program, amiben részt vehetnek a 60 éven felüliek. És megvolt a kis rutin, a nagy rutin, az ilyen amolyan szűrővizsgálat, ami kell. És az lenne a jó, hogyha ezt a prevenciót mi is komolyan vennénk. Hát közgazdászok kiszámították, a prevenció jó, a prevenció szép, csak senki nem csinálja. Tehát szokták mondani, a prevenció rentábilis, ami azt jelenti, hogy kevesebb pénzből többet érünk el belőle, mint a gyógyítás és rehabilitációból. A mai rendszer nem csak nálunk máshogy, és arra van kihegyezve, gyógyítás, rehabilitáció, pedig előtte van a prevenció. Ami kevesebb pénzből többet érünk el. Ha nem vagy beteg, nem kell gyógyítani, nem kell ráfordítani, stb. Kell bele investálni? Kell. Pénzt, időt, energiát, minden, hogy megmaradjon az egészségünk. Az egészségünk nem marad meg. Tévhit. Mindenki úgy van, egészséges vagyok, és én majd 60 éves koromban is egészséges leszek. Nem. Ha nem teszed érte, nem leszel egészséges. Hanem olyan leszel, mint minden 60 feletti ember, lasszóval kell fogdosni azokat, akiknek nincs semmi problémájuk. Tehát a prevenció az nagyon fontos, és ezért nagyon jó ez a könyv is, hogy mennyire hangsúlyozza a dolognak ezen oldalát. És erre kellene nekünk is ráállni. Tehát ha valaki például megérti ennek a fontosságát, mióta én megértettem, azóta nem voltam beteg, tehát nem emlékszem, mikor voltam utoljára beteg, szoktam mondani, hogy ha nem akarsz beteg lenni, nem leszel. És ez valóban így van. Tehát az ember el tudja kerülni, már csak azért is jó elkerülni a betegségeket, mert a betegségeknek általában nem vannak másodlagos, harmadlagos, negyedleges hatásai is. Amit azt mondja, hogy kiheveltem, de betegséget semmi probléma. Nem egészen így van. Tehát az roncsolást képes végezni, megbújnak a vírusok, megint előjönnek, stb. Stb. Tehát ha én befektetek időt, pénzt, energiát abba is, akkor képes vagyok, és biztatok mindenkit. Képes az ember 120 évig egészségesen élni.
Időközben nagyon elment az időnk, de egy kérdést még mindenképpen szeretnék bedobni, ami számomra szintén nagyon érdekes volt. A tudományos kísérletekről, illetve áttörésekről szóló egyik részben írják azt, hogy fonalférgek élettartamát már ötszörözni tudták kutatáson keresztül. Ez nem tudom, hogy a gyakorlatban hogy nézett ki a vizsgálat, illetve maga a kutatás, de az nagyon érdekelne, hogy ha nincs is pirula, hogyha nem is ez a módszer, akkor mégis a tudomány részéről mik azok a lehetséges innovációk, mik azok a technológiai újítások vagy áttörések, amik mégis hozzá tudnak ehhez segíteni, vagy hozzájárulhatnak ahhoz, hogy hosszabban élhessünk.
A genetikai manipuláció, amivel például a fonál gyűrűs férgeket és például a muslicát is képesek voltak az élettartamat megduplázni, stb. Ezek rendelkezésre állnak a gyűrűs férgeknek, meg a muslicáknak. Nem tudom, ki szeretne gyűrűs féreg vagy muslica lenni, vagy teknős, mert az is 150 évig él például. Tehát mi nem vagyunk se ez, se az. De a lehetőség az megvan. Tehát ma még a gyűrűs féreg, a muslica genetikája, nem azt mondom, hogy roppant egyszerű, de azért nagyon tanulmányozott, nagyjából tudjuk, mi történik vele, hogyan kell, stb. Picit beleavatkozunk, és már is kétszer annyi ideig él. Az ember genetikája nem ilyen rövid kis DNS, hanem nagyon hosszú. 10%-ára úgy sejtjük nagyjából, hogy merről harangozik, stb. Stb. Tehát abba belepiszkálni nem. De eljön az az idő, amikor ugyanúgy, mint a gyűrűs férgeknek például, meg tudjuk duplázni az emberi élettartamot. Itt apró pici probléma ezzel a kísérlettel annyi volt, hogy egy idő múlva a megnövelt élettartam gyönyörű szépen visszacsengett az eredeti természetesre, de az biztos, hogy genetikai beavatkozással későbbiekben már tudunk évtizedeket hozzátenni az emberi élethez, egészséges évtizedeket. Ma még nem. Gyermekeim, unokáim talán már részesülni fognak ebben a jólétben.
Tehát akkor egyelőre zöld tea és vörös bor.
Igen, egy kis sajta, egy kis dióval. Tehát, az orvos kérdezte például, hogy hányszor szoktam naponta enni? Hát mondom, reggelizni eszek egy kis kenyeret, egy kis tejával, ebédelni szoktam rendesen, utána meg, hát én úgy szoktam mondani, rágok. Tehát ami úgy elém kerül, azt úgy eszegetek szépen. Tehát nem nagyon ritka az, amikor a esti baráti körben, hogy összejön az ember esténként, akkor sokat eszik, kicsit megterhel a gyomrát, ez azért elég ritka szokott lenni. Tehát jóval kevesebbet eszem éjszakára, ami miatt jobban is alszik az ember. Tehát vannak lehetőségek.
Vannak trükkök.
Dimitri Kaminski, Margaretta Colangelo a Hosszú Élet Ipar 1.0 című könyvét keresse a Pallas Athéné könyvkiadó webshopjában, vagy a Bölcsvárban található könyvesboltjában. Köszönjük megtisztelő figyelmét! Ha tetszett műsorunk, várjuk Önt a következő adásunk alkalmával is!